Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, amely által szól hozzánk és keresi mennyei édesatyánk a szívünket, írva található a római beliekhez írt levél 16. részének a 20. verséből. Hogy testvéreim, a Róma beliekhez írt levél 16. fejezetének a 20. verséből miként szól hozzánk Istennek szent igéje, kérlek testvéreim, hogy figyelmesen hallgassátok. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Szeretett testvéreim, most, amikor Kárpát-medence szerte 1000 kiló búzát öntenek össze a nemzet kenyerévé, amikor talán ezren is átusszák tegnap a Balaton, Mekkában pénteken 1000 kiválasztott, sterilizált kővel rituálisan megdobálta, megkövezte az ördögöt. Tegnap Berlinben talán ezrek tüntettek azért, hogy a kormány állítsa le a vírus miatti szűkítéseket és korlátozásokat. És testvéreim, még 1 millió ehhez hasonló eseményt tudnék felsorolni, amivel bennünket a nap 24 órájában szüntelenül bombáznak, ostromolnak, hogy valahogy magukhoz ragadják a figyelmünket, de vele együtt talán még a szívünket is. És ekkor mindezek közepette, kedves testvéreim, Istennek igéje, Istennek tanítása arról szól, hogy Isten diadalt vett, vagyis az örök élet diadalt vett a halál felett. Arról szól ez az igénk is, hogy a békesség Istene, tudjuk, hogy a békesség Istene és fejedelme az Úr Jézus Krisztus, a mi Urunk, hamarosan összezúzza a sátánt a lábatok alatt, mondta ezt a Pál apostol által az Úr lelke, akkor 2000 évvel ezelőtt a Rómában élő gyülekezetnek. Calvin szerint ez akkor azt jelentette, hogy Urunk egységes, egyben tartja meg a gyülekezetet, és ennek a gyülekezetnek, ennek az egységes és egybe tartott gyülekezetnek nem árthat senki, mely közül akkor egy volt a római gyülekezet is. A békesség Istene cselekszi ezt a megtartást. Nem a papjaink tartják meg az anyaszentegyházat, nem a prezbiterek, aztán nem is a felső vezetők, a püspökök, vagy éppenséggel a pápa, nem személyesen az Úr Jézus Krisztus. És tudjuk, hogy a békesség fejedelme ő maga. Itt az a szó állna az eredeti héber szövegben, ha Pál saját anyanyelvén mondta volna ezt, hogy Shalom. De tudjuk a zsidókhoz írt levélből, hogy ő a mi nyugalmunk is, vagyis Jézus a mi nyugalmunk is. Ha bementünk a Jézus nyugalmába, akkor nekünk békességünk van. Olyan békességünk és nyugalmunk, amit nem vehet el tőlünk a világ. Jézust idéztem. A világ békességet pakol. De nyelvével pusztító tüzet szív, a kezével pedig kétségbe esett végső háborút vív Istennel és az Úr mindenkori népével, így velünk is, vagy ellenünk is. Urunk, feltámadása napján a békesség nektek köszöntéssel üdvözölte a tanítványait, mely köszöntés nem csupán a szokásos jó napot kívánok megfelelője volt abban az időben, ennél sokkal több volt. Nem jó kívánság köszöntés volt a részéről húsvét hajnalán, hanem a halál és az ördög felett kivívott győzelmének a bejelentése, a világba való kijelentése, kinyilatkoztatása, meghirdetése. Sőt, ő maga ez a békesség. Mert megfogható volt, látható volt, nem csak hallható volt akkor és ott. Aztán leült a tanítványaival együtt enni. Megízlelhető volt ez a hatalmas győzelem és a belőle fakadó békesség. Pál, aki a sorokat Tercius által levele legvégén, mármint a római levél legvégén leírta, ugyanazon levél elején azt mondja, hogy az egész, ma úgy mondanánk, hogy globális világ, annak minden egyes érző teremtménye egyetemesen fohászkodik, nyög, sőt, maguk a lélek zsengéi, Isten gyermekei, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúság teljességre jutását. Értsük úgy, hogy a saját fiúságunk teljességre jutását, ami a testünk megváltását jelenti, ami Krisztunk, ami Krisztus hasonlatosságú, romolhatatlan, új teremtés. Vagyis mi ezt várjuk. Ezért sóvárgunk, ezért nyögünk. A testünk megváltása, az új teremtés megérkezése, egyben a sátán végső megsemmisítése is. Melyről azt mondta az apostol, hogy hamarosan bekövetkezik, mondta a római gyülekezetnek 2000 évvel ezelőtt. A sokszor kibírhatatlan sóvárgás és nyögésé átváltozó kiáltás, fohászkodás az Úr titkon való jelenlétére utal a mi életünkben, testvéreim. Életünk során legtöbbször, vagy szinte mindig Urunk és Istenünk az érte és utána való sóvárgásunkban, hozzávaló vágyódásunkban van jelen. Azért sóvárogjuk, mert ő cselekvőként van jelen az életünkben, a világban, a történésekben, amelyek körülöttünk vannak, vagy amelyek éppenséggel bennünk is történnek. Az, amit cselekszik, nem egyéb, mint amit az apostol a Rómában levő gyülekezetnek mondott, de általuk nekünk is, hogy tudnélik, a sátán zúzatik össze a lábunk alatt, a békesség fejedelme és Istene által. Ez tehát történik. Ez szünet nélkül folyamatosan történik. Akkor is, amikor erről nincs tudomásunk, amikor mi ebből semmit nem érzünk, nem tapasztalunk meg. Ez történik. És nem azért, mert én most mondom az igéből, hanem azért, mert ezt cselekszi az Úr Jézus Krisztus, akinek kezében van minden hatalom mennyen és földön. Azóta eltelt közel 2000 esztendő, és a világ sugallta valóság. Sőt, a történelem is, amit tanultunk, amit tanítottak nekünk, azt érezteti velünk, hogy az apostolnak ez a hamarosan eljövő végső győzelemre vonatkozó ígérete, mintha nem teljesült volna be, mintha hamisnak bizonyult volna, mert az egységes és egy apostoli egyház szétszakadt. Kezdetben csak kelet-bizánci és nyugat-római egyháztestekre. Később a római szakadt ketté, és vetette ki magából a reformátusokat. Ezt követően a református vagy protestant egyháztest szakadt szét és hullott individumi darabjaira. És ma oda jutottunk, hogy individumok által belakott földön, globális világban élünk. Nagyon kevés az igazi, egymás segítő, összetartó közösség. Szétszakadtunk, szétestünk. Az ördög tehát a nagy szétdobáló, a mindeneket darabjaira szétbontó, nemhogy megsemmisült volna a Rómában levő Krisztus test gyülekezet lába alatt, ellenkezőleg, mintha diadalt aratott volna az egész globális világ felett, az emberiség felett, a közösségeink felett, a gyülekezeteink felett, a családjaink felett. Kérdezzük hát meg, tévedett az apostol? Megtévesztette a Rómában lévő gyülekezetet? A Krisztus egységes apostoli agyaszett egy fázát? Nem. Sőt, határozottan nem. Honnan van akkor ez a nagy ellentmondás, amit érzékelünk? Akkor kérdezzünk tovább, de még mindig maradjunk az evangéliumokban benne, beleágyazodva. Kérdezzünk tovább. Milyen anyaszentegyháza volt Krisztusnak az ő feltámadása vasárnapján, húsvét hajnalán? Milyen egyháza volt Istennek ezen a földön, Jeruzsálemben? Mondom, olyan, mintha a Mesiás soha el sem jött volna. Mintha nem öltött volna testet. Mintha nem váltotta volna meg a világot az élete árán. Ez is volt a cél. Elhitetni a világgal, hogy a proféciák, a Messiásra vonatkozó proféciák, ami üdvözítésünkkel kapcsolatos jövendőlések nem teljesültek be. Ez is volt a cél. Az Isten fia nem öltött testet, nem vitte véghez a váltságot. Nincs Messiás. Nincs üdvösség. Nincs üdvösség, nincs örök élet, nincs feltámadás. Maradt a halál. És rettegés régi rendje. Csak ugyanez lenne az igazság? Csak ugyanez volna a valóság? Nagy pénteken Urunk tanítványai közül egy önkezével vetett véget az életének. A többi 11 felé szaladt, ki hová tudott, mentette magát. Akkor semmivel sem volt jobb állapotban az a tanítványi kör, amelyet 70-ek csoportjaként említ Lukács evangélista. Eltűntek ők maguk is. Nem telt el 40 nap, és feltámadott Urunk egy napon már egyszerre 500 tanítványának jelent meg. Még nem ment föl a mennybe, még 40 napig hol itt, hol ott megjelent az Úr. És egyszerre, egy napon már 500 tanítványának jelent meg, úgy, ahogy előtte a 11-nek. Hogy is kezdődött mindez? Egy Jézust vágyó Mária, tudjuk, hogy itt Mária Magdalénáról van szó, egy Mária nevű asszony ott, a jeruzsálemi sírkertben, látja az angyalokat, beszél az angyalokkal, beszél velük, és nem elégszik meg az angyalokkal, és nem elégszik meg az angyalok üzenetével. Ő neki az Úr Jézus Krisztus kell, és nem mozdul onnan. És az Úr elsőnek neki jelenik meg, és mutatja meg azt, hogy él. Akkor és ott egyedül ő volt az anyaszentegyház, aki látván látta a halál felett diadalt aratott Jézus. Igen, egyedül ő. A feltámadást követő 8. napon már többen voltak. Ott volt a 11, és még sokan, akik a 11-hez tartoztak. Ezután, ezt követően, az 50. nap, Pünkösd úrnapján, már legalább 10 000 lelket számlált a Krisztus jeruzsálemi gyülekezete. 50 nap múlva, 50 nap múlva már több mint 10 000 lelket számolt a jeruzsálemi gyülekezet, a Krisztus egyháza. Összegezzük tehát. Nagypénteken a sátáni ördög, a hazugság és a gyilkoló halál végső diadalnak látszott. A Krisztus egyháza felett megsemmisítő pusztítást végzett. De a látványos diadal 50. napján már több mint 10 000 lélek imádta teljes szívvel és lélekkel Istent, mint aki Krisztus által mennyei atyánk mindannyiunknak atyúként imádták az Istent. És mi is hozzájuk hasonlóan. Hogy lehetséges ez? Mondjátok meg, hogy lehetséges ez? Egyetlen módon lehetséges ez, ahogy azt maga Jézus mondta a tanítványainak. Hogy tudnélik? A Mesiás Jézus kősziklájára Isten által felépített anyaszentegyház felett még maga a pokol kapuj sem vehetnek diadalt. Soha. Mikor tehát Pál azt mondja az Úr szavával, de ténylegesen Jézus Krisztus idézve vissza, szinte szó szerint, hogy Isten a Krisztus kegyelmében álló gyülekezetnek, amikor azt mondja, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan, akkor csak azt erősíti meg Szentlélek Isten, amit maga Isten fia már előtte mondott a tanítványainak, ígéretképpen pedig minden tanítványának. És ezt mondta, idézem, Ime én adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. Istennek ez az ígéret először az Édenben, az Éden kertjében hangzott el, közvetlenül a bűneset után. Isten akkor ott megígérte, hogy az asszony magva, akiről tudjuk, hogy nem más, mint Istennek fia, Mesiás Jézus, az ősi kígyó fejére tapos, és azt mondja az ige, az pedig a sarkodat mardossa. És ez megtörtént, szeretett testvérem. Megtörtént, és az egész történelem, amit tudunk és amit nem tudunk, nem egyéb, mint ennek a kígyónak, emberiségnek nevezett világban való fejlesztett, haláltusás, pusztító, vergődése. Urunk, eme Lukács által idézett szavai azt jelenti, hogy amiképpen Isten az ő egyszülöttjét küldte el, hogy a halálával legyőzze a sátánt, és feltámadásával a halált. Hozzá hasonlóképpen állít a helyünkre bennünket. Bennünket, akik halljuk az evangéliumot, a legnagyobb örömüzenetet ebben a világban. Azt akarja, hogy ne ő egyedül legyen az, aki a kígyó fejére tapos. Ezt akarja. Mert ha nem ezt akarná az Úr Jézus, akkor nem mondta volna tanítványainak, mindenkori tanítványainak, hogy íme én adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. Akkor nem mondta volna. De mert ezt akarja, ezt meg is cselekszi, drága testvérem. Megcselekszi. Mert Isten a Krisztus testének tagjaivá tett. És testvérem, én úgy tudom, hogy a láb az a test tagja. Én így tudom. És ez a láb kígyókon és skorpiókon tapos. Ha tetszik, ha nem. Ez az egyház állapot a világban. Kettős állapot, mert arról énekeltünk az Isten tisztelet elején, hogy a mennybe felemelt állapotban is vagyunk már, de ugyanakkor a lábunk még kígyókon és skorpiókon is tapos. Együtt a kettő. És testvéreim, amiképpen maga a halál sem árthatott a halottak közül messiásként feltámadó dicsőséges urunknak, mert ahogy a Zsoltáros mondta, nem tarthatta fogva őt a halál, úgy nekünk sem árthat. Úgy bennünket sem tarthat fogva a halál, hanem Jézus eljövetelével valóban feltámadunk a halottak közül. Hiszen ha a teste tagjaként ővel együtt szenvedünk, mert belénk mar a kígyó, amint taposunk, vagy a skorpió, amint taposunk, akkor vele együtt dicsőjünk is meg. Mondja ugyanaz az apostol a levele elején, aki a sorokat leírta ugyanannak a levélnek a végén. Nem véletlenül emlékezik Pál a római gyülekezet, vagy emlékezteti Pál a római gyülekezet híveit az Úr Jézus Krisztus ígéretére. Testvéreim, a sátán szörnyűségei által állandó ostrom alatt álló gyülekezetnek nagyobb szüksége van e vigasztalásra, ez ígéretre, mint a naponkénti kenyérre. Mert hatalma szavával az Úr önmagához akar fölemelni a mi üdvözítő Urunk. Fölemelni, ha valóban fölemelhetne, és a vállára ültethetne, ahogy mi szoktuk a kisgyerekünket a nyakunkba venni, akkor onnan most a mi Urunkkal együtt azt látnánk, hogy minden szorongásunk közepette a menny és föld teljhatalmú Ura, Jézus Krisztus, Istennek fia, most ebben a pillanatban is, ő maga jár közöttünk. De nem csak a gyülekezetben jár közöttünk, hanem az egész világban, és lábával az eltaposott kígyó, vagyis láb alatt otthon az eltaposott kígyó, és az haláltusáját vívja. Akkor ezt látnánk. És mivel ez történik maga körül, mindent, a vergődő fenevad romba döntve, romba dönt. És ezt látjuk magunk körül. És nem csak magunk körül, hanem sokszor önmagunkban is ezt érezzük, hogy a világ összeomlik. Nem látjuk viszont azt. Valahogy teljesen megfeledkezünk arról, hogy Krisztus a maga testének tagjaivá tett. És így az ő lába vagyunk ebben a világban. Melyelől szüntelenül kígyókon és skorpiókon tapos. Emlékezzünk csak. Emlékezzünk, hogy miképpen profétált erről Ézsaiás proféta, amikor így szólt. Mély szépek a hegyeken az örömmondónak, az evangélium hirdetőnek lábai, aki békességet hirdet. A békesség fejedelme, ugye, arról szól az egész ige. Békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, ki ezt mondja a Sionnak, uralkodik a te Istened. Uralkodik, folyamatosan uralkodik a te Istened. És tudjuk, hogy itt az Úr Jézus uralmáról beszél. Emlékezzünk arra is, hogy miképpen profétált János a megdicsőlt Urunk lábáról. Idézem. Akkor megfordultam, hogy lássam, de így is érthetném, hogy megtértem, hogy lássam a hangot, mely velem beszélt, és amint megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók közt az emberfiához hasonlott, aki bokáig érő ruhában volt, mellén aranyővel körülövezve, a feje és a haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzláng. És most jön. Lába pedig hasonló a kemencében izzó aranyfényű érzhez. Mit kezdjünk ezzel? Hangja pedig olyan volt, mint sok vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, a szájából 2 élő éres kard jött ki, és az arca olyan volt, mint mikor a nap teljes erejében fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, mondja János, aki előtte a keblén aludt Jézusnak. Ő pedig rám tette jobb kezét, és így szólt, ne félj, én vagyok. Én vagyok az első és az utolsó, az élő pedig halott voltam, és íme élek örökön örök, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Nem az ellenségünknél, aki halállal fenyeget. Nem. Az Úrnál. Lássuk meg. Lássuk meg, hogy Isten kemencében izzó aranyfényű érchez teszi az ő lábát ezen a földön. Az örömmondót ezen a földön. Az evangélium képviselőjét, az anyaszentegyházat. Valahányszor csak hívő szívvel mondjuk ki az Isten evangéliumát, az Isten igazságát. Az ő valóságát. Sötétséget győz le a világosság, testvéreim. És mérges kígyók és skorpiók megperzselődve semmisülnek meg a lábunk alatt. És mi pedig e küzdelem közepette vagyunk. Egyfelől boldogok, mennybe felemelt, örvendező népe az Úristennek, másfelől ugyanakkor, szinte ugyanabban a pillanatban halálig félünk és rettegünk. A kettő együtt. Összeomlunk a Jézus lábánál, mint János. És arra van szükségünk, hogy az Úr megérintsen, és szóljon hozzánk, hogy erőt adjon, és fülemeljen, és biztasson, és a helyünkön szilárdan megállítson, mozdíthatatlanul. Ezt az Úr cselekszi. Ha tehát Isten közénk jön, míg a testben járunk itt, e földön, akkor itt, a templomban felhőtlennek érzett boldogságunknak igencsak nagy árnyéka van. És a hétköznapokban együtt érezzük mindkettőt, vagyis a bennünket boldoggá tevő Jézust, de ugyanakkor a bennünket gyűlölő ellenségünket is érezzük. A kettőt együtt. És olyan jó, testvéreim, ha itt, a templomban, a gyülekezetben, amikor szól hozzánk az Úr igéje, amikor megszólít bennünket a Krisztus beszéde, olyan jó, ha itt az ő jobbjával megérint, hogy életre keltsen, és az ő ragyogó orcáját fordítsa felé, amely hasonló a naphoz, amikor a maga teljességében ontja a melegét és a fényét, mert akkor az ő világosságával, testvéreim, elnyel minden sötétséget, és belőlünk elnyel minden árnyékot, és szeretetével elűz belőlünk minden félelmet. És olyan jó ezt itt megtapasztalni, szeretett testvéreim. És legyen érte áldott az ő szent neve. Higgyük el, nagyobb szükségünk van erre, mint a betevő falatra, a mindennapi kenyerünkre. Merítsünk erőt belőle. Testvéreim, mindezeket összegezve, bármi történjen is tehát, nem nekünk van félnivalónk. Nem. Egyáltalán nem. Hanem azoknak, akiknek bár emberi formájuk van. Olyanok, mintha emberek volnának. Sőt, sok esetben a nyájhoz tartozó bárányoknak is látszanak. De belül ragadozó farkasok, lényükben pedig kígyók és skorpiók. Nekik van félnivalójuk. A gonoszoknak, akiről a zsoltáros azt profétálta, hogy nem állhatnak meg az igazak gyülekezetébe. Ki szűri az Isten igéje a gonoszokat a igazak gyülekezetéből? Nem állhatnak meg? Nem tudnak egy Isten tiszteletet végighallgatni a gonoszok. Képtelenek. Olyan, mintha alattuk a pokol tüze égne. Nem tudnak megülni a padban. És arra éreznek készletést, hogy felugorjanak és kirohanjanak arról a helyről, ahol szól Isten igéje erővel és hatalommal. Messze elkerülik a templomot, az Úr gyülekezetét. Olyanok, mint a tejva, mondta a keresztelő János. És mit mondott még erről a tejváról keresztelő János? Hogy megégeti azt az Úr oldhatatlan tűzzel. Testvéreim, most az ő visító ordítózásuktól hangos ez az egész világ. Mert a mi Urunk Krisztus tapos a fejükön. Mind halálig. És ők vergődnek. Ezt érezzük, és ezt látjuk. Mi azonban, testvéreink, teljes szívből dicsérjük és magasztaljuk a mi Urunkat, mostantól fogva mindörökké. Amen. Menj, édesatyám, a mi Urunk Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te vigasztaló, bátorító és nekünk életet adó igédet. Add, Urunk, hogy a te igéd meg tudja tisztítani most a szívünket, és meglássunk téged. Meglássunk téged, mint akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és mint aki uralkodsz minden ellenséged felett. És addig uralkodsz minden ellenségeden, míg minden ellenséged a lábaid előtt borul le. És akkor eljön a végső győzelem. És akkor eltöröltetik a halál, és akkor ős ellenségünk oda kerül a kárhozat helyére, ahol örök tűz van. De te ezt a helyet nem nekünk készítetted, Úr Jézus Krisztus, hanem az ellenségünknek, és a bukott angyaloknak és hatalmasságoknak. Nekünk az örök életet készítetted. Nekünk a mennyben készítettél helyet, Úr Jézus Krisztus. Add, hogy most meglássuk ezt az irántunk való szeretetedet, amivel nekünk helyet készítettél, a te életed árán, és meglássuk a te győzelmedet. A halál felett kivívott győzelmedet, és a sátán felett kivívott örök győzelmedet. És kérünk, hogy add nekünk ezt a győzelmet. Add oly módon, hogy minket is a te tested tagjaivá teszel, hogy megértsük és megéljük ezt a titkot, hogy amikor megtörjük a kenyeret, és amikor iszunk a pohárból az egytest tagjaként, akkor lássuk, akkor érezzük meg, hogy mi valóban hozzá tartozunk, és mint ilyen, ha szenvednünk is el kell, nem árt nekünk semmi. Még az a halál sem, ami elveszi a testi életünket ebben a világban, a mullandó életünket. Mert reánk örök élet vár. Te vagy az örök életünk, amelyet már most nekünk adtál, és mennybe emeltél a mi Urunk Jézus Krisztusban. Adunk, hogy ezt a kettőt, ha együtt is érezzük, el tudjunk jönni ide, ahol orcádat fordítod ránk, és kiveszed a szívünkből és a lelkünkből a félelmet és a rettegést. Köszönjük, hogyha most is megtetted, és kérünk, hogy cseleked meg, töltsél be vigasztaló lelkeddel, és add, hogy erővel és hatalommal megálljunk a helyünkön, és képviseljük a te igédet és a te igazságodat, vallást éve a te szent nevedről. Kérünk, hogy hallgass meg Jézus Krisztus nevében, és így tartsd meg árvanyájadat, bolyongó népedet ezen a földön, és ebben a gyülekezetben is. Áld meg, Urunk, igazgatásoddal a gyengéket, az erőtleneket, a betegeinket és a gyászolóinkat. Erősítsd és növeld a kicsinyeinket, tartsd meg ifjainkat, és áld meg, Urunk, a te egész népedet önmagadért, és a te szent nevedért, mennyi édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézus Krisztus imádságával. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentléleknek közössége, vigasztalása és minden igazságra elvezető ereje, jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen.